És pedig légy János evangéliumából olvasom. A 21. részből az első 11 verset eképpen. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akik Ikernek hívtak, és Nátánáél, a galilai Kánából és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, és azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire is kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak, ott rakta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk. Hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal. És bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Kedves testvérek, egyik nyáron a Civis Korzónak az egyik koncertjén vettem rá részt, véletlenül. Éppen fent voltam, és meghallottam, hogy a színpadon éppen egy Dixieland zenekar játszik, és annyira jó hangulatuk volt, hogy muszáj volt oda menjek. A koncert második fele lehetett már, szép számmal gyűltek ott össze az emberek, és látszott, hogy a zenészek nagyon élvezik, amit csinálnak. Folyamatosan kommunikáltak egymással, ahogy improvizáltak, és nagyon-nagyon jól szólt. A közönség pedig folyamatosan ütötte a lábával a ritmust, és látszott, hogy nagyon élvezik, hogy hallgathatják. Én is ott maradtam, mert csábított a zene. Aztán telt múlt az idő, és hallottam azt, hogy most már lassan végéhez közeledik a koncert, hallatszott, hogy a témákat lassan lekerekítik a művészek. Láttam, hogy az emberek keze is lassan tapsra lendülnek, és utána egy pillanatnyi szünet. Ezer másodpercű csönd, elhaló hangok, kezek kezdenek emelkedni, és amikor mindenki azt gondolja, hogy minden véget ért, újra rázendítenek. Újra hozták azokat a témákat, amelyekre épült az egész koncert, egyfajta dióhéjben eljátszva ismétlésként azokat. A közönség még jobban tapsolt, tombolt, nagyon élvezték, amit hallottak. Ez egy koncertélmény volt, de nagyon hasonló játszódik le a Szentírásban és János evangéliumában. Ha olvassuk ezt az evangéliumot, ezt a könyvet, akkor a 20. fejezet végén úgy tűnik, mintha minden szépen véget érne, le van kerekítve, ezt olvassuk. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Vége. Le van kerekítve, megtörtént a feltámadás, a szerző lezárja. És akkor olvassuk tovább. Jön a 21. fejezet, arról Jézus még egyszer megjelenik a tanítványoknak. Kicsit utószó jellege van ennek a történetnek, és talán azért, mert nagyon fontos üzenet van benne. Újra megjelennek azok a központi témák, amiről az egész evangélium, az egész Krisztus esemény szól. Megszólal benne a feltámadott dicsősége, az emberhez való kapcsolata, és megszólal a mi feladatunk és felelősségünk ebben a világban. Nagyon fontos lehetett, akárki is írta ezt a részt, és soha senki az egyház történelem folyamán nem vitatta el ennek a jelentőségét és oda tartozó voltát. Mind annak, ami ott a Tibériás tengernél játszódik. Más szóval ezt a tengert, ami egyébként tó és édesvízű, Genezáret tónak nevezik. Észak-Palesztinának a legnagyobb tagáról van szó, jelentős természeti jelenség a Jordán völgyében. Nagyon fontos szerepe volt Galileában, mivel nyüzsgött a halaktól, így aztán a környező falvaknak a halászata erre épült. Ez volt kenyeret a legtöbb ember számára. Innen indult egykor Jézus követésére egy Simon nevű halász, Lukács és Máté evangéliuma szerint, hogy Péterré, kősziklává, emberhalásszá váljon. Ő is végigjárja a falvakat, városokat Jézussal együtt. Látja, hogy a mestere sok-sok beteget meggyógyít, halottakat támaszt fel. Látta a kenyér és hal szaporítását. Ő maga is Jézus által kiléphetett a tengerre. Ő az, aki hallja az Istenről szóló tanításokat. És ennek nyomán először vallja meg, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia, a szabadító. Aztán jelen van a megdicsőülés hegyén, amikor Isten egy pillanatra elveszi a lepret a menny és föld között, és megmutatja Jézus dicsőségét. És részese az utolsó vacsorának. Ő lesz az, aki majd a többiekkel együtt elszunnyad a Gecsemáné kertjében Jézus kérésének ellenére, és tagad. Tagad az utolsó éjjelen három alkalommal. Aztán ott lehetett a keresztnél, és bizonyos, hogy ő volt az egyik első, aki tanúja volt az üres sírnak. És most mindezek után ott találkozunk vele, ahol minden elkezdődött. Ugyanott, ugyanannál a tónál, ugyanúgy halászik, hattársával együtt. Megy ki a vízre, és húzza, vonja a hálót, pont úgy, ahogy korábban. Ott van, ahol van Jézus küldte. Máté evangéliumában olvassuk, hogy ezt mondja tanítványainak. Ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjetek Galileába, és ott meglátnak engem. Hát ezért vannak ott a tanítványok. Nem engedetlenségből, hanem azért, mert Jézus küldi oda őket. És ott ezt mondja Péter, elmegyek halászni. Ott van, ahol régen, ugyanoda tér vissza, onnan indult. Miért? Erről pontosan nem ír a Szentírás. Csak találgatásaink lehetnek annak fényében, ami majd később a Jézussal folytatott beszélgetése lesz a rész további második felében, amit már nem olvastam fel. Valószínűleg azért, mert Péter nagyon össze lehetett zavarodva. Valószínűleg nem tudja feldolgozni igazán mindazt, ami történt. Talán azért is ki akar menni, hogy a jól ismert mozdulatok, jól ismert munka által egy kicsit újra összerakhassa az életét. Másra terelje a figyelmét. Ismerős ez a módszer azok számára, akik akkor, hogyha fájdalom éri őket, vagy gyász, vagy veszteség, akkor a munkába temetkeznek. Mert a hétköznapi rutin, a jól ismert feladatok, az, hogy egymást követik az élet eseménye, azok sok esetben segítenek. Segítenek átlendülni a fájdalmon. És talán miközben az ember ott fizikai munkát végez, mindeközben még segít össze is rakni a részleteket. Összerakni mindazt, ami történt, az átélteket, a tagadást, az önmaga előtti megsemmisülést, és segít feldolgozni az életének az új helyzetét Jézus nélkül. Tudja, hogy Jézus feltámadt. Tudja, de látszik, hogy mégsem találja a helyét. Nem találja az életének a helyét ebben az új viszonyban. Jézus feltámadásának összefüggésében. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy vannak egészen hétköznapi és prózai dolgok, olyanok, mint a megélhetés. Valószínűleg ez is hajtotta ki őket a tengerre, hogy a halásznak azt el tudják adni, és lesz mit enniük. Nagyon érthető, nagyon igaz és nagyon emberi mindaz, amit csinálnak. Amikor minden összezavarodik, az embernek kapaszkodó kell. Kell az, hogy tudjon gondolkodni, hogy tudja összerakni az életét. Mert nem tudja, mi vár rá. Csak a jelen van, és nem tudja, hogy mi fog történni. És egyszerűen megpróbál visszatérni a hétköznapokhoz. Mindahhoz, ami korábban történt. Halászik. Él, dolgozik, hálót dob a vízbe, húzza, feszíti izmait, társaival együtt. És az égvilágon nem fognak semmit. Kongó ez az egyszavas válasz, amikor meglátnak valakit a parton, aki mintha halat akarna tőlük venni. Fiaim, nincs valami ennivalótok? És kénytelenek rá így válaszolni, hogy nincs. Egész éjjel haláztak, fáradtak, és a háló üres. Ahol az ember nem talál semmit, ott előbb-utóbb semmi lesz az, ami eluralkodik az ember életén. József Attilának a Reménytelenül című verse jutott eszembe, egy részlet. A semmi ágán ül szíven, kis teste hangtalan vacog. Köréje gyűlnek szelíden, s nézik, nézik a csillagok. Aki már volt efféle helyzetben, az pontosan tudja, hogy miről beszélek. Amikor az ember nem érti, hogy mi miért történik úgy, ahogy van. Amikor úgy tűnik, hogy minden út bezáródik. És ez különösen akkor nehéz, amikor az ember még maga is oka annak, ami történt. Amikor csak a semmi van. És Isten nélkül egy idő után rádöbben az ember, hogy csak az űr marad az ember lelkében. És az ember reggel föl kell, elmegy dolgozni, teszi, amit kell. Telik az élet, és valahogy mégis a semmi van. A szürke üresség. Mégsem történik semmi. És hívő keresztény emberek is időnként ilyenkor úgy gondolják, hogy az a megoldás, hogyha mindent a hátuk mögött hagynak, és kicsit visszatérnek a régi életükbe, a Krisztus előttibe. És aztán rádöbben az ember egy idő után, valahogy csak évek után, hogy ez az egész illúzió, mert nem lett jó. Isten nélkül csak minden még rosszabb lesz, mert kiürül az ember élete. És folynak a napok, a hetek, de mégis ott álltunk benne a hatalmas űr, és Isten nélkül nem megy, mintha valami meghalt volna az emberben. Valami nagyon hasonló van Ezékiel próféta könyvében, a látomásban, amit az előbb hallottunk az Úrasztalától. A magam részéről nagyon szeretem a képeket, a szimbólumokat. Azért, mert olyat is el tud mondani a képi nyelv, amit hétköznapi szavakkal talán már nem tudunk. Ez a látomás itt valami hasonlóról szól. Nem Péternek adatott, hanem évszázadokkal korábban Izrael népének. Egy olyan korszakban, amikor gyakorlatilag az ő életükben is a semmi volt. Éltek. Dolgoztak, de a fogságban. Távol az otthonuktól évtizedeken át vannak, de mégsem élnek igazán, mert nem töltik be a küldetésüket. Telnek a hétköznapok egyik a másik után, és mégis a semmi veszi őket körül. Olyanok, mint a halottak, mint a kiszáradt csontok. Kemények, törékenyek. Nem élnek, csak vannak. Isten kikerült folyamatosan az életük középpontjából. Nem a fogságban, hanem még előtte. Ennek a következménye lesz majd a fogság. Izrael életének a középpontjában Isten állt, és folyamatosan kikerül a perifériára. És ennek lesz mindez a következménye. És ez nem volt másképp egykor sem, és ugyanígy van ez napjainkban is. Az ember néha azt érzi az életben, hogy nincs tovább. Egyre jobban megterhelik az élet eseményei. És ilyenkor az ember felteszi a kérdést, hogy de Isten legalább miért nem tesz már valamit. És Isten nélkül az ember rádöbben, hogy az egész csak egyre reménytelenebb és reménytelenebb. A múlt héten családlátogatáson Szabolcsban voltunk, illetve Zemplénben és Borsodban jártunk. Megdöbbentő volt az ország állapota. Az elhanyagoltság, a szegénység, amely mindent körül lett. Nagyon sok a romos ház, és az elhanyagolt porta. Nagyon sok embernek nincs pénze a legegyszerűbb felújítás eszközölésére sem. Nagyon sok a szegény ember az utcákon. Az utak toldottak, foldottak jobb helyen, de ahogy megyünk észak felé, nagyon sok helyen veszélyes kártyuk vannak, mert az állami pénzeken nem javítják ki ezeket. A földeken a szél kavarja a port, mert nagyon sok gazdának nincs pénze arra, hogy öntözzön, hogy beszerezze a megfelelő gépeket. pedig életszükséglet lenne, mert a szájban. Nehéz. Egyre több a reménytelen ember. Egyre több az az ember, aki nem tudja fizetni a hiteleket, és már a közép réteg is megjelent a hajléktalan ellátásban. Egyre több középosztálybeli szülő adja be a gyermekét állami gondozásba idéglenesen, mert otthon teljesen kilátástalan. A semmi van. A reményvesztettség van nagyon sok ember életében. És az ember próbál dolgozni, próbálja tenni azt, amit lehet, de nem érzi jól magát. Egyre inkább a félelem az, ami eluralkodik, és a bizonytalanság. Az emberek sokasága nem lát megoldást, mintha valami valóban meghalt volna. Nem most történt ez, hanem hosszú-hosszú folyamat eredménye. Évek, évtizedek eredménye. És sokan már nem is tudják, hogy miért élnek, csak vannak. És telnek a napok, és egyre nehezebb. És nem is tudják, hogy igazából miért, és mi lenne a megoldás. És az előfelolvasott történetből látszik, hogy ahhoz, hogy az élet elnyeri az igazi értelmét, ahhoz kell az Úrral való kapcsolat. Ez a megoldás. Ehhez találkozás kell. Ez kell az egyén életében, és erre van szükség a közösség életében is, a nép életében. Különben egy idő után már csak a semmi van. Kell a felismerés, hogy élő Uram van. Ahhoz, hogy megnyíljon a szemünk, és ezt akarnunk is kell. Nem mindegy, hogy merre néz az ember. Érdekes, hogy a beszélgetés elején a tanítványok nem ismerik fel Jézust. Csak annyit látnak, hogy van ott valaki, aki nagyon kedvesen, szinte gyöngéden szólítja meg őket. Találkoznak Jézussal, és mégsem ismerik őt fel elsőre. Nem jönnek rá, szinte elmennek mellette, pedig az ott álló alak nagyon-nagyon fontos dolgot kérdez tőlük. Nagyon lényegesre hívja fel a figyelmüket, és elsőre nem veszik észre. Szóval annyira szép azt látni, hogy Jézus nem perel. Nem kiabál, nem oktat ki, csak kérdez. És nézzük meg, hogy Jézus ott egykor és ma is a mi életünkben mindig ott kérdez, ahol a baj van. Ahol mi magunktól csődöt mondunk, ahol nem boldogulunk egyedül, ahol megakadtunk. Most is kérdez. Fiaim, nincs valami ennivalótok? Így is lehetne mondani, hogy nincs valami kenyérhez valótok. Egyrészt azért, mert itt végig a halászatról van szó, másrészt a görög kifejezés, ami ott az eredetiben van, az ezt jelenti, kenyérhez való. Valami, ami ízt ad még a kenyérnek is, ami újat ad, amire szüksége van az embernek. A kenyérhez való, ami kell az élethez. A létszükségleten túl is. És aztán a parton állunk, az ő szavára kivetik a hálót. És megtörténik a csoda. Annyi halat fognak általa, hogy nem tudják kihúzni a partra. Ebben az evangéliumban ez az egy ilyen csoda van. János nem ír le többet. De Mátéból és Lukácsból tudjuk, hogy egykor, valamikor, a kezdet-kezdetén volt egy nagyon hasonló történet. Ugyanott a Genezáret-tó partján, annál a bizonyos első találkozásnál. Akkor Jézus nem a parton állt, hanem benne a csónakban. Egy ugyanilyen reménytelen reggel volt, és ugyanúgy Jézus szavára kivetik a hálót, és megtelik hallal. Erről az első találkozásról János nem ír. De nem tudom elképzelni, hogy Simon, akivel ez megtörtént, és amikor újra átélje ezt, ne emlékezett volna. Ne emlékezett volna arra, hogy akkor és ott nevezi őt Jézus először Péternek, kősziklának. És mondja azt, hogy nem csak halász, hanem emberhalász leszel. Itt kapta a nevet és a feladatot, itt kapott célt az élete, és elindult, hogy emberhalásszá legyen. És innen érthető meg, hogy miért veti bele magát a vízbe akkor egyenesen, amikor a tanítvány, akit Jézus szeretett volt, azaz János, azt mondja, hogy az Úr az. Összeáll a kép. És Péter nem tud más tenni, mint magára kap valami ruhát, és beleveti magát egyenesen a vízbe, és rohan. Rohan azért, hogy Jézussal kapcsolatba kerülhessen. Mert hirtelen valami megváltozik kívül-belül egyaránt. Felismeri Jézust a tetteiből, és hagy mindent. Hagyja a hálót, a hajót, a társait, csak rohan. Nem érdekli, hogy curamvizes lesz. Nem érdeklik a hullámok. Nem érdekli az, hogy 200 könyökön keresztül kell ekkora távolságon át rohannia. Semmi nem érdekli. Még az sem, ami korábban megterhelte. Nem agyalgat most azon, hogy hogyan tagadott, hogy mit hogyan rontott el. Csak az, hogy újra Jézussal akar lenni. Ez az, ami megtörténik sokak életében. Ez az, ami megtörténik, amikor végre saját magunkról, vagy a környezetünkről, vagy a körülményeinkről, végre hajlandók vagyunk arra, hogy Istenre emeljük a tekintetünket. Valami történik. És hány történet eszünkbe juthat itt a gyülekezetből. Táborokban elhangzó történetek, vagy András szolgálatos történetek, ahogy életek változnak meg. De lehet, hogy a mi történetünk is ilyen. Életek változnak meg annak nyomán, hogy az ember életében a helyére kerülnek a dolgok. Jézus visszakerül az ember életének a középpontjában, és ráemeljük a tekintetünket. Az ember jó irányba fordul, és felismeri, hogy nem pótszerekre van szükség. Az ember kilép a magányából, az önzéséből, és új értelmet, új tartalmat nyer az ember élete. És tova tűnik a mindent uraló üresség, a nagy semmi. És létrejön egy találkozás. Péter rohan. Emlékszik. Mert Péternek van mire emlékeznie. És kell majd eljön egy pünköst. Kell, hogy majd, miután Jézus visszamegy a mennybe, azután 10 nappal később kapják az erőlelkét, a szent lelket. Eljöjjön a pártfogó, akinek az erejével majd kiáll és prédikál, és ezrek térnek meg, és létrejön az első gyülekezet. Kell az Isten lelke, így pünköst közelettével jó erre emlékezni és gondolni. De valami itt kezdődik el. És kellett ott egykor Ezékiel látomásában is, hogy az Isten lelke megelevenítse ezeket a halott csontokat, hogy általa kerüljön rá hús, in és bőr, és Isten a lelkét adja, hogy ami halott volt, életre keljen. Szükség van erre, szent lélek nélkül nem megy. De valami itt kezdődik el, hiszen van találkozás, és Jézusnak lesz szava a tanítványaihoz. Újra munkába állítja majd, és valóban emberhalásszá teszi őt. Nem csak halásszá, hanem emberhalásszá is. És ez a nagyszerű az Úrral való kapcsolatban. Hogy igen, vannak olyan időszakok az ember életében, amikor úgy érezzük, hogy minden szürke, amikor a semmi van. Ez egyén és a nép életében is van ilyen. De van tovább. Az Úrral való kapcsolat itt a kulcs. Észreveszem-e, felismerem-e az ő tetteit, akár a semmin, akár a reménytelenségen keresztül is. Vágyom-e arra, hogy mindennél közelebb kerüljek hozzá? Vágyom-e a vele való közösségbe? Fontos-e mindez nekem? Kulcsfontosságú kérdések ezek. Mert Jézus nem csak a semmit veszi el és a reménytelenséget, hanem adni is akar helyettem. Így olvassuk. Amint kiszálltak a partra, parazsat látott, ott rajta halat és kenyeret. És Jézus így szólt hozzájuk. Hozzatok a most fogott halakból. Azaz, gyertek, egyetek. Itt a parázson a hal, de hozzatok abból is hozzá, amit ti fogtatok. Hozzatok abból is, ami a ti munkátok. Ami a ti felelősségetek. Szükség van arra is. Adjuk össze a kettőt. Jézusnak eredetileg nem volt szükség a tanítványok halára. Eszünkbe juthat akár az 5000 ember megvendégelése is. Nem erről szól ez. Hanem sokkal inkább arra, hogy Péter halászatára, ember halászatára lesz szükség. És Péternek kell erre képessé válnia. El kell jusson oda, hogy feláll és visszamegy a hálóért, és kivonja azt. És itt azt mondja az ige, hogy 153 hal volt benne. Rejtélyes szám. A korai írásmagyarázók azt mondják, hogy azért 153, mert egykor abban a halban 153 különböző fajta hal élt. És ez egy szimbolikus szám. A világban lévő népek teljességére utal. És azt jelenti majd, hogy ugyanígy a világ végezetéig, a világ határáig eljut az evangélium. De az igazi csúcspont, az a közös étkezés. Az, ahogy ott vannak a tanítványok, és ott van Jézus. És Jézus adja nekik a kenyeret, és adja a halat. A Jézussal való közösség tárulít fel. Egy asztalnál vannak, egy közösségnél. Jézus vendégei. És Jézus vendégének lenni már önmagában maga az öröm. Isten királyságába, az ő lakomájára, az ő mennyei vendégségébe hív bennünket. Itt vagyok. Veletek vagyok. Együtt vagyok veletek, nem hagylak el titeket. Mutatja mindaz, hogy együtt esznek. Ha valaki ezt a mi népünk pontosan érti, nálunk, ahol olyan nagy jelentősége van a vendégvárásnak, a közös asztalnak, együtt enni egy asztalról közösséget jelent. És eszünkbe juthat itt a gyülekezeti sok-sok szeretett vendégség, vagy kerti parti, amikor mindez megnyilvánul. Észre se vesszük már sokszor a jelentőségét, pedig van. Mert nem az igazi kulcskérdés, hogy ki milyen süteményt hoz. Persze az asszonyok szívesen cserélgetnek ilyenkor receptet, de nem ez a lényeg. Hanem az, hogy van egy közös asztal, amire valamennyien egyenként elhozzuk azt, amit készítettünk. A magunkét. És együtt, egyszerre tudunk belőle enni. És valamennyien ez benne, ami ki megjelenik. A közösség, az, hogy együtt, egyek vagyunk. Ez történik meg ott, egykor, annál a bizonyos közös étkezésén is jelentősége van, kulcsfontosságú ez a közösség, az asztalközösség. És talán pont erre gondol Péter, amikor, vagy később Cornélius házában ezt mondja. Együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. Erről beszél annak a pogány katonának, amit ő átélt. Mert Jézus feltámadt és túllépett a halálon. De nem lépett túl a földön, és nem lépett túl a tanítványokon. A közösség, amit elkezdett, a feltámadás által még többé lett, még gazdagabbá vált. Folytatódik. Itt vagyok, veletek vagyok, a világ végezetéig. Jelenik meg ebben a cselekedetben. Pont úgy, ahogy azt Máté mondja, pont úgy, ahogy most az előbb a keresztelés alkalmával ez elhangzott. Erő van ebben. Feltámadtam, hogy életetek legyen. És nem csak ez a pár évtized, hanem úgy örök életetek legyen. Hogy ti valóban megelevenedjetek és éljetek. Hogy ne a semmi és a szürkeség uralkodjon rajtatok. És az előbb csak a szeretet vendégségről beszéltem, de van ennél valami még több és még gazdagabb. A szeretet vendégségben egymással van közösségünk. De van egy asztal közösség, amikor nem csak egymással vagyunk együtt, hanem vele is, a Szentlélek által. Ez az úrvacsorai asztal. Jövő héten konfirmálnak majd a fiataljaink ebben az évben. Azonban két év múlva lesz pünkösd, és megterítjük az asztalt. És együtt leszünk a Szentlélek által vele is egymással. És emlékezni fogunk, mert nekünk is van mire emlékeznünk. Emlékezni fogunk a Szentlélek kitöltetésére, az egyház születésére, de emlékezhetünk oly sok mindenre, a mi gyülekezetünk és a saját életében is. Arról, hogy mit jelent a megelevenedés. Mit jelent az, hogy együtt vagyunk egy közösségben az Úrral, hogyan hat az életünkre. És sokan sokféleképpen tesszük majd meg azt a pár lépést ki a helyéről ide az Úrasztalához. Remélem, hogy a fiataljaink nagyon komolyan veszik majd, és egy különleges élményben lesz részük, amikor fogják azt a falatka kenyeret és azt a kortybort, ami túlmutat azon, ami a kezükben van. És biztos lesznek közöttünk olyanok, akiknek nehéz lesz. Nehéz lesz, mert talán megfáradtak, fizikailag, lelkileg is meg vannak terhelve. És lesznek talán olyanok, akik hosszú-hosszú idő után most jönnek először ehhez asztalhoz, a közösségbe. És előfordulhat, hogy lesz olyan, akinek nagy-nagy öröme lesz éppen, és hálaadással jön a közös asztalhoz. Más pedig talán úgy, mint Péter, ha nem is fizikailag, de lélekben rohanva, azért, hogy újra közösségben legyen az Úrral. Mindent letéve, újra megelevenedve, egy hosszú, megüresedett szürke időszak után. Vágyjunk együtt lenni az Úrral. Vegyük észre, hogy ő az, aki újját tud formálni, aki a semmiből meg tud eleveníteni, aki a reménytelenségben reményt tud adni, akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy körülöttünk a szürkeség és a semmi honol. Ő az egyetlen, aki valóban tud adni tartalmat, célt, választ, közösséget, feladatot, megelevenedést és életet. És nem csupán erre az életre nézve, hanem az örökké valóságra, amelynek távlatából élhetjük meg a vele való közösséget most, az ünnepen, de mindenek előtt a hétköznapjainkban. Amen. Isten megszólító szavára válaszként énekeljük a 445. dicséret első és ötödik versét. Az első vers így kezdődik: szólsz hozzám, Istenem. Istenünk, magasztalunk téged, mert a reménység Istene vagy. Úrunk, olyan jó rád nézni, olyan jó benned gyönyörködni nap-nap után, veled közösségben lenni. Úrunk, köszönjük, hogy te újra és újra emlékeztetsz bennünket arra, hogy neked van szavad hozzánk, hogy neked van terved velünk, hogy nem kell elcsüggedjünk, hogy van tovább. Hogy te megeleveníteni akarsz, életet adni, akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy az életben minden oly nehéz, lehúz és reménytelen. Urunk, köszönjük, hogy nem a semmi és a szürkeség uralkodik az életünkön. Köszönjük, Urunk, hogy újra és újra megtapasztalhatjuk, hogy mit jelent a Te bátorításod. Mit jelentenek a Te kérdéseid? Mit jelent a Te lelked az életünkben? Urunk, kérünk Téged, hogy segíts nekünk. Segíts nekünk, és könyörülj rajtunk, mert akkor, amikor az élet oly nehézé válik, akkor újra és újra ott a kísértés az életünkben, hogy fűhöz-fához szaladgáljunk, és a saját életünkben bízunk. Urunk, segíts nekünk abban, hogy nehogy kikerülj az életünk középpontjából, hogy Te legyél a lényeg, és maradj is az. Urunk, segíts nekünk abban, hogy tudjunk rád figyelni ilyenkor, hogy ne elterelődjenek a gondolataink, hanem tőled várjunk megoldást. És ne csak várjunk, hanem cselekedjünk is. Hogy amit megéltünk, megértettünk, azt meg is éljük. Urunk, Te látod azt, hogy mennyi nehézség vesz körül bennünket. Urunk, kérünk Téged, hogy Te adj megoldást. Utas útmutatást. Urunk, könyörülj ezen az országon. Könyörülj közösségben és családokon. Kérünk Téged azokért a családokért, ahol nagyon nagy a baj, ahol maguktól már nem látnak kiutat. Urunk, mutasd meg, hogy mit lehetne tenni. És Urunk, könyörgünk hozzád azokért, akiknek az élete más helyen akadt meg. Akik lelkileg vannak nehézségben, üresedtek meg, veszi őket körbe a szürkeség is, és eluralkodott rajtuk a reménytelenség. Urunk, elevenítsd meg őket. És Urunk, különösképpen könyörgünk hozzád a gyászban lévőkért. Te tudod, hogy mit jelent a veszteség. Urunk, áld meg az emlékezésüket. Legyél velük. Mutasd meg nekik, hogy hogyan tudnak tovább menni szerettük nélkül. És Urunk, legyél a betegekkel. Azokkal, akik talán most leletekre várnak, akik operációra készülnek. És legyél, Urunk, a szeretteikkel is. Erősítsd őket. Add a Te erődet, amikor oly nehéznek érzik az életet. Urunk, könyörgünk hozzád azokért, akinek nincs mire emlékezniük. Könyörgünk hozzád, értük, mert oly nagy szükség lenne, hogy sokan Te hozzád találjanak. Urunk, add a Te lelkedet. Így pünköst közelettével könyörgünk azért, hogy adj megelevenedést. Lelkileg mindenek előtt, de fizikailag is. Segíts nekünk, Urunk, hogy rád emeljük a tekintetünket. És Urunk, köszönjük Neked, köszönjük a közösséget, az asztal közösséget újra és újra, hogy járulhatunk hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy beszélhetünk veled, hogy megszólíthatunk, és hogy Te válaszokat adsz. És hogy nem csak válaszokat adsz, hanem kérdezel is. A lényegre kérdezve az életünkben. Ezért, Urunk, hálát is adunk Neked. Hálát mindazokért az életekért, amelyek Te általad megelevenedtek és megváltoztak. És Urunk, hálát adunk azért is, hogy most kisgyermekekkel van tele a kert. Olyan gyermekekkel, akik most kezdik a veled való járás szüleik által. Uram, legyél a szülőkkel. Áld meg őket. Növeld a hitüket. És Urunk, add, hogy fontosnak érezzék a hétköznapjaikban, hogy veled közösségben legyenek. Kérünk Téged, Istenünk. Áld meg a gyülekezetben a gyermekmunkát és az ifjúsági munkát. És Urunk, áld meg a táborra készülésünket, ahol egy héten át együtt lehetünk, nem csak egymással, de Te veled is. Kérünk Istenünk, segíts nekünk, adj bölcsességet, hogy betölthessük a szolgálatunkat. Hogy utat találjunk azokhoz, akik nem ismernek Téged, de nagy-nagy szükségük lenne Te rád. Úr Jézus, a Te nevedben kérünk, aki így tanítottál bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr mondja, Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Az én lelkem adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek. Ámen.